olvassunk ma délután, ezen a szép csendes nyári délután a Lukács evangéliumából. A Lukács evangéliuma 18. fejezetét keressük meg az Új Szövetségben. A Lukács evangéliuma 18. rész. A 35. verstől olvasok Isten igéjét. Lukács evangéliuma 18. rész, 35. versétől. Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett az Úr Jézus, egy vak ült az út mellett, és koldult. És mikor hallotta a mellette elmenő sokaságot, tudakozódott, mi dolog az. Megmondták pedig néki, hogy a názáretbeli Jézus megy el arra. És kiáltott, és ezt mondta: Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajta! Akik pedig előmentek, dorgálták őt, hogy hallgasson. De ő annál inkább kiáltott: Dávidnak fia, könyörülj rajta! És Jézus megállt, parancsolt, hogy vigyék őt hozzá, és mikor közelért, megkérdezte őt. És ezt kérdezte: mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Ő pedig mondta: Uram, hogy az én szemem világa megjöjjön. És Jézus mondta néki: láss, a te hited téged megmentett, megtartott. És azonnal megjött annak a szeme világa, és követte őt, és dicsőítette az Istent, az egész sokosság pedig ezt látván dicsőséget adott az Istennek. A témánk ma délután, amit úgy gondolom nem lehet fontosabb kérdése egy ember életében sem: hogyan juthatok, hogyan léphetek be Isten országába? Mi a feltétele annak, hogy belépjek Isten országába? Köszönöm szépen. És nem valamilyen teológusok kongresszusáról, nem valamilyen zsinatról kell nekünk értesülni arról, hogy mit kell tenni az embernek ahhoz, hogy belépjen Isten országába, hanem hál' Istennek, hogy kezünkbe foghatjuk a Szentírást, és Isten Szent Szellemén keresztül maga az Úr Jézus, és rajta keresztül Lukács nagyon világos magyarázatot ad arra, mit kell tenni. Mi a feltétele annak, hogy az ember beléphessen Isten országába? És már is szeretném az elején leszögezni, ha egyszer, valaha is szeretnénk belépni majd Istennek a látható, kézzel fogható, majd a jövőben megjelenő országába, ahhoz először be kell lépni az ő láthatatlan, kézzel nem fogható szellemi országába. Senki nem léphet be majd a megjelenő, dicsőséges országába, ha nem lép be a láthatatlan, szellemi országába. Nem tudom, hogy gondol-e most valaki arra, hirtelen nekem ez jutott az eszembe, hogy hát ha valaki kételkedne abban, hogy van Istennek egy látható országa, akkor talán úgy gondolkozna, mint van egy népmese, hogy a király új ruhája. Hogy ez a mesécske arról szól, hogy hát meg akarták csúfolni a királyt, és mondták, hogy majd egy olyan ruhát készítenek az ő számára, amit csak az az ember láthat meg, aki még nem hazudott soha az életébe. És hát csúfságot űznek a királyból, csúfot űznek az ő szolgálóiból, az alattvalóiból, és készítenek egy nagy semmit. Persze senki nem meri megvallani, hogy nem látja a királynak a ruháját, mindenki bókol, hogy milyen szép ruha, mert félnek, hogy ha azt mondják, hogy nincs rajta semmi, akkor azt mondják, hogy na, lám-lám, te is hazudtál. És a kérdés talán az, hogy Nem valami ilyesmiről beszélünk mi? Nem valami ilyesmiről van szó? Nem valami kényszer képzetük van ezeknek a keresztényeknek? Nem valami ilyesmiről van szó, amikor Istennek és az ő fiának, az Úr Jézus Krisztusnak a láthatatlan hatalmáról, országáról beszélnek? Hát majd, ki tudja, majd, ha eljön az az igazi, ha lesz ilyen egyáltalán, majd akkor meglátjuk. Én azt hiszem, nagyon jó választ ad ez a kis történetecske. Az Isten országába való belépésnek a feltétele a láthatatlan országba. És két kis történet lesz itt, először csak az egyiket olvastam még el, és nagyon érdekesnek tartom azt, hogy Lukács ilyen pontosan tárja elénk, először egy szegény emberről beszél, és ezután a történet után egy másik történetet látunk, itt pedig majd egy gazdag ember áll. És nem szeretné Lukács azt, hogyha olyan téves képzetünk lenne, hogy csak azért, mert valaki szegény, ezért ő jobban bekerülhet az Isten országába, mint a gazdag. Természetesen az előző példázatban az Úr Jézus már beszélt arról, hogy a gazdagok nehezebben mennek be Isten országába. Nem azt mondta az Úr Jézus, hogy lehetetlen a gazdagoknak bejutni az Isten országába, hanem azt mondta, hogy a gazdagok nehezebben mennek be, jutnak be az Isten országába. És most van egy szegény ember, aki nem jut be könnyebben. És nézzük meg, hogy ez a szegény ember hogyan jutott be Isten országába. Hát nem csak szegény volt, hanem vak is. És mint már olyan sokszor a vak és a szegény ember koldulásra adja a fejét. És ez az ember is koldult. És érdemes megfigyelni, ez egy borzalmas függőségi viszony. Ez egy borzasztó kiszolgáltatott helyzet. Másoktól függni. Az életem másoktól függ. És rögtön gondoljunk csak arra, hogy vajon csak ez a vakkoldus az, aki függőségi viszonyba került mástól, és úgy gondolja, hogy az életében nincs más megoldás, nincs remény, hogy nem tud szabadulni ebből a függőségi viszonyból, ez egy olyan kör, ahonnan nincs szabadítás. És talán éppen ma délután, aki itt vagyok, nem vagyok valamilyen függőségi viszonyban, valamitől vagy valakitől, és úgy gondolom, hogy nem létezik, hogy ebből van szabadulás, hogy az én életem úgy gondolom, hogy mástól függ, valami mástól, vagy valaki mástól. Úgy gondolom, hogy az én életem a munkahelyemtől, a főnökömtől, a barátnőmtől, az egészségemtől, vagy talán sérült vagyok fogyatékosságba, és úgy gondolom, hogy ebből nincs szabadulás, ez egy olyan kötöttség, amiből nincs szabadulás, vagy talán az alkohol, vagy a paráznaság, vagy a csalás, vagy a lopás, vagy maga a gazdagság, a pénzszeretetet. Mi az? Most, jelen pillanatban az életedben, amitől úgy gondolod, hogy te függsz, és el sem bírod képzelni, hogy lehet-e nélküle élni, ettől függetlenül. És egy csattanós válasz van itt, Isten igéjében, a Szentírásban. Egy koldus, egy vak, aki teljesen kiszolgáltatott helyzetben van, aki teljes függőségi viszonyban van másoktól, van szabadulás. Meg tud Isten szabadítani a leglehetetlenebb helyzetben, a legszorosabb függőségi viszonyban is. Van szabadulás. Nézzük meg ennek a szabadulásnak az útját. Ott ült szokása szerint, mint annyiszor az út mellett. Nem tudom, hogyan került oda. Nem tudom azt is, hogy miért pont azon az úton van, amerre Jézus elment. De egyet tudunk, Jézus úton volt. És jól jegyezzük meg, Jézus úton van. Jézus úton van mindig azok felé, akik talán keresik az életük nyomorúságának a megoldását, akik talán szeretnének szabadulni abból a nyomorúságból, amiben vannak, afelé Jézus úton van. Van lehetőség Jézus Krisztussal találkozni ma délután is, ma este is. És ki tudja, hogy miért éppen itt vagy? Nem tudom. Én mint ahogy nem tudom, miért pont ott volt ez a vakkoldus. De ott volt. És ez volt a döntő. Ott volt. És nem csak ennyi. Hanem Jézus is pont arra ment. Ez a másik döntő. Pont arra megy Jézus, amerre a nyomorult, a függőségi viszonyban lévő ember ott van. Mi történik ezután? Azt látjuk, hogy koldult, bemutatja az ő függőségét, és hallotta az arra elmenőktől, a sokaságtól, hogy Jézus a Názáretig jön ezen az úton. És ebből van képzelni, mint annyiszor szokták a hivatalosok tenni, hogy ez az ember, mikor meghallotta, hogy Jézus arra felé megy, rögtön tudta az ember, hogy itt van az ő szabadulásának az egyedüli reménysége, és semmit nem habozott. Ennek az embernek nem volt semmi veszteni valója. Tudta, hogy vak, nyomorult koldus, és nem számított többé az, hogy ő az emberektől függőségi viszonyban van. Ő felismerte, hogy jobban jár, ha valaki mástól fog függni az élete. A názáreti Jézustól. Én nem tudom, hogy ez a vakkoldus járt-e teológiára. Azt gondolom, hogy nem járt. Nem tudom, milyen előképzettsége volt az Ószövetségből, hogy mondott-e neki valamit ez a kifejezés, hogy a názáreti Jézus. Aki az Ószövetséget tanulmányozta, annak mondott valamit, mert ez meg volt profétálva. És az ember elkezdett kiáltani. Elkezdett kiáltani, és ezt kiáltotta, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Mégiscsak volt valami előképzettsége. Tudta, hogy ez a názáreti Jézus a Dávid családjából származik. Tudta, hogy ez Dávidnak a hatalmas fia. És mint már annyiszor lenni szokott, közbelép a hivatalos rendezőség, és belélem magam, hogy fogták a fejüket, hogy micsoda szégyen ez, hogy hát most mit rendez itt ez az ember, hát jön itt a mester, a rabbi, és hát holmi koldus itt csak úgy oda kiabál, és csicsitgatják, hallgass már rá itt a protokollt, ne hágd itt át, hát hogy néz ez ki? Amikor a külsőség, amikor a rend fontosabb, mint a személyes találkozás Jézus Krisztussal. De ez az ember semmit nem törődött az ő csitítókkal. És attól tartok, hogy ezek éppen maguk a tanítványok lehettek. Ők követhették Jézust rögtön, akik elő voltak a rendezőségbe, és talán éppen ők akarták hátráltatni ezt az embert. De ezt az embert nem lehetett hátráltatni. És nem tudom, hogy ki az, vagy nem tudom, hogy mi az, ami hátráltatni akar ahhoz, hogy te ne törődj a szomszédoddal, hogy ne törődj a barátoddal, hogy ne törődj a barátnőddel, férjeddel, feleségeddel, szüleiddel. Mi lesz akkor? Mit fognak mondani emberek, hogyha én a názáreti Jézussal találkozom? Valóban szabadulni akart. És hogyha valaki valóban szabadulni akar, jobb, ha nem tanácskozik testtel és vérrel. Jobb, ha nem tanácskozik, és nem alkuszik meg, és nem gondol a környezetére. Názáreti Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajta! Nem volt ez nagy szellemi ima, nagyon egyszerű volt. Szabadulni akart abból, ami volt. Abból a függőségi viszonyból. És olyan csodálatos, amit olvasunk a 40. versben. Jézus megállt, és parancsolt, hogy vigyék hozzá. Míg a hivatalosok csitítgatni akarták, és távol tartani Jézustól. Jézus azt mondja, hozzátok ide. Érdekes, nem? Azért, hát ez egy menet volt. Az Úr Jézus közeledik lassan Jeruzsálemhez. Az Úr Jézust ünneplő tömeg kíséri már. És ez nincs beiktatva a forgatókönyvbe, hogy Jézus csak úgy megáll az úton egy koszos, piszkos, vak koldusért, és szóba áll vele. És az Úr Jézus Krisztus szóba áll a világ legbűnösebb emberével. Ezért jött. Ezért jött. Nem a hivatalosokhoz jött. Nem a jó emberekhez jött. Nem az igazakhoz jött. A bűnösökhöz jött. Akiknek szükségük van szabadulásra. És a kérdés újból az, én felismerem-e azt, hogy egy elveszett ember vagyok. Szükségem van szabadulásra. De felismerem-e azt, hogy a názáreti Jézus az, aki tud segíteni. Aki meg tud szabadítani. Mit akarsz, hogy cselekedjem? Kérdezte Jézus. Semmi bevezető, semmi nagy körítés. Mit akarsz, hogy tegyek veled? Mit akarsz? Kedves jelenlévő, te mit akarsz? Kell egy kis lelki töltet? Egy kis egyensúlyba hozna a hétköznapi dolgokat egy kis vallásossággal? Mit akarsz? Kérdezi az Úr Jézus. Miért jöttél ide? Mi a szándékod azzal, hogy eljössz egy evangelizációs alkalomra? Mit akarsz, hogy veled tegyek? És Jézus nagyon személyesen kérdezi meg, mit akarsz, hogy veled tegyek? És olyan világos, és olyan rövid a válasz. Könyörülj rajta. Egy vak, aki nem látta azt a tömeget, aki megy. Aki nem látta Jézus személyesen, az ő szemével. Honnan tudja ez az ember, hogy Jézushoz kell fordulni? Honnan tudja azt, hogy a názáreti Jézus meg tudja őt szabadítani az ő nyomorúságából? És mi volt a nyomorúsága? Vak volt és koldus. Honnan ez a hit ebben az emberben? Mit vizsgálunk? Mi az Isten országába való belépés feltétele? És láthatjuk ezeket a feltételeket. Olyan egyszerűek. Először is ismerd föl, hogy milyen állapotban vagy, hogy függőségi viszonyban vagy, amiből te saját magad nem tudsz megszabadulni. Ismerd fel, hogy szabadulásra van szükséged. Ismerd fel, hogy van szabadító Jézus Krisztusban. És még ez mind kevés. Ezek szükségesek, de kevés. Hidd el, hogy ő és csak is ő képes megszabadítani. És ez az ember teljesen hitte vaklétére, hogy a názáreti Jézus meg tudja őt szabadítani, könyörülni tud rajta. Nagyon pontosan megfogalmazza a vakkoldus, hogy mit akar, hogy Jézus vele cselekedjen. Nem mond hosszú litániát, nem kegyeskedik. Azt mondja, amiben van. Uram, azt akarom, hogy a szemem világa megjöjjön. Uram, azt akarom, hogy lássak, hiszen ez a problémám. Azt old meg, ami az én legnagyobb problémám. Azt old meg. Mondhatta volna azt, hogy Uram, koldus vagyok. Rendelj ki a számomra egy klassz helyet ott a jeruzsálemi templom tövénél. Az egy jó forgalmas hely, a kódosnak nem mindegy ám, hogy hol kódul. Egy jó placot ott a számomra. És hány kódus és vak megelégszik, hogy egy kicsit jobb helye legyen. Megelégszik valami jobban, de nem kell neki a legjobb. És hány embernek kell a vallásoskodás? És nem kell a legjobb Jézus Krisztus, mint szabadító, Úr, Király. Nem kell az ő országa, nem kell az ő nagysága és hatalma. Valamilyen álszerénységből elég valami vallásos máz. Akarom, hogy a szemem világa megjöjjön, hogy lássak. És Jézus azt mondta, láss. Na hát, ezt a 20. század embere nehezen bírja megemészteni, hogy dolgokat így meg lehet oldani. Hát biztos minimum kell egy nagy kompjúter hozzá, nagy előkészület, nagy reklám, nagy felkészültség, előkészületek, minden, hogy aztán majd itt valami nagy dolgok történjenek. Az Úr Jézus meg azt mondja, te mit akartál látni? Láss! Láss! Mondhatnál valaki, hogy na és ennyi az egész? Hát igen, ennyi az egész. Akar megszabadulni, ismert fel, hogy szükséged van a szabadításra, ismert fel a szabadítót, higgyél benne, bízzál benne, és ő mit fog tenni? Megadja. Megszabadít. De ennyire egyszerű? Igen, ennyire egyszerű. És ha valaki elkomplikálja, akkor igazából az az ember, aki elkomplikálja. Vagy talán még egy valaki, aki akarja, hogy komplikáltá tegye, az ördög. Hogy ne hidd el, hogy ez ennyi. Igen, igen, erős. Manapság az még keresztény körökben is, hogy nem lehet ez ennyire egyszerű. Kell valami rászervezés, kell valami látványosság, kellenek az érzelmek feltöltekezése. Erre nem fognak tódulni az emberek, hogy meg van bocsájtva a te bűnöd. Ez nem nagyon kell az embereknek. Kell a produkció, kell a látványosság. Akkor jobban elhisszük, hogy ki az a Jézus. Semmit nem tett Jézus. Semmi produkciót nem csinált. Semmi látványosságot nem csinált. Amit az ember kért, azt teljesítette. Láss, a te hited megmentett téged. Mi az Isten országába való belépés legfontosabb eleme? A hit. A hit mentett meg téged. Hit nélkül soha nem járulhatsz majd Isten elé. Soha. És van egy borzasztó dolog, hogy az emberek először látni akarnak, és azt mondják az emberek, ha majd érzem, ha majd tapasztalom, akkor elhiszem. Ez az ember vak volt és koldus volt. Nem érzett, nem látott, és nem tapasztalt semmit, és hitte, hogy Jézus meg tudja szabadítani. És az Úr Jézus olyan világosan felel néki, a te hited megmentett téged. Most egy pillanatra ragadjunk le ennél a kis képnél. Képzeljük el, ott a nagy tömeg, ott van Jézus, áll az egész, mindenki figyeli őket. A vak bízik Jézus Krisztusba, a názáreti Jézusba, a Dávid fiába. És tudja, hogy ő az, aki képes megszabadítani, de még nem lát, még vak. És a következő pillanatban megnyílnak a szemei. Kinyitja a szemét, és látja a sokaságot. És látja a sokaság elején Jézust. Milyennek látta ez az ember Jézust? Aki napok óta úton van. Aki már beszél arról, hogy neki Jeruzsálembe kell menni, sokat szenvedni az emberektől, és meghalni. Egy poros, egy fáradt, egy megtört, ugyanolyan ember, mint a többi ember. Így nézett ki A názáreti Jézus, mikor kinyíltak a vaknak a szemei, ezt kellett, hogy lássa, nem láthatott mást. Míg nem látott, míg vak volt, addig lehettek elképzelései arról, hogy milyen lehet ez a názáreti Jézus. Most, hogy megtörtént rajta a csoda, most a valóságban látja Jézust. És ez a koldus nem mondta azt, hogy jaj, hú, de nagyot csalódtam. Az igaz, hogy a szemem világa megjött, na de hát, te így nézel ki? Mit gondoltok? Mit gondolunk? Mi volt a fontosabb? A fizikai látása ennek az embernek? Vagy a szellemi látása? Minden esetre csodálatos, hogy mikor megjött a fizikai látása, nem zavarta meg. A fizikai látás nem zavarta meg a szellemi látását, a belső látását. És hányan gondolják úgy, hogy sokkal fontosabb, amit fizikailag látok? Hányan tettük volna azt, amit ez az ember tett utána, amikor megláttuk volna, hogy kicsoda a názáreti Jézus, hogy a lábai piszkosak, hogy poros, hogy meg van fáradva, egy megtört ember. És mit csinált ez az ember? Amikor megjött a szeme világa, a 43. versben azt olvasjuk, követte őt! Követte! Honnan gondolta ez az ember, hogy ennek a názáreti Jézusnak van egy országa? Honnan gondolta, hogy ő egy király? Honnan gondolta, hogy ő egy hatalmas úr? Semmit nem látott az ő országából, semmit nem látott abból, hogy ő király, ha csak a belső szemeivel nem látta. És követte őt, és dicsőítette az Istent. Pontosan ugyanúgy történik ma is. Nekünk nincs látásunk, mi mindannyian vakok vagyunk itt. És Pál apostol a Korintusbeliekhez írt második levélben beszél erről. Vakok vagyunk mindannyian. Mert az ördög megvakította a mi szemünket, hogy ne lássunk. Ez ugyan nem a fizikai szemre vonatkozik, hanem még fontosabbra az értelmünk szemeit. Mi nem gondolkodunk helyesen Istenről és az ő országáról. Nem gondolkodunk helyesen Jézus Krisztusról. Abszolút nem gondolkozunk jól. Ha csak föl nem ismerjük, hogy szabadulásra van szükségünk. Ha csak oda nem fordulunk a szabadítóhoz, az Úr Jézus Krisztushoz. És hogyha oda fordulunk, és ha hiszünk benne, hogy ő képes megszabadítani, és ő képes visszaadni az én belső szemem világát, az én gondolkodásomat, a helyes, a megrontott gondolkodásomat megújítja, és ad egy új gondolkodási módot Istenről, Jézus Krisztusról, az ő országáról, az ő hatalmáról, az én nyomorult állapotomról, akkor a belső személyemet fogja először helyreállítani. És meg fogom tudni, hogy kicsoda ő. És felismerem, hogy ő valóban úr. És felismerem, hogy ő neki valóban van egy láthatatlan országa. És az ország mind azoknak a szíve, mind azoknak az élete, akik elfogadják őt uruknak, szabadítójuknak. És itt van Isten országa. Na, nem lehet belőle látni semmit. Kell szabadító. Bízom Jézus Krisztusban. De nagyon terjed, hogy ez nem elég. Ez kevés. Ez túl egyszerű. Jelek kellenek. Jelek kellenek arra, hogy téged elfogadott az Úr. Minimum nyelveken kell szólni ahhoz, hogy te megkapd az isteni életet, a Szentlélek ajándékát. És ha nem tudsz nyelveken szólni, és nem jönnek a jelek, akkor nem igazából szabadult meg az életed. És könyörög és tusakodj. Nem igaz. Nem igaz. Higgy, és az Úr Jézus megszabadít. Mert ő szabadító. A szabadításnak a feltétele a hit. A hit. És mi van a gazdaggal? Az előző fejezetünkben egy gazdag ember nem jutott be az Isten országába. Oda ment a gazdag ifjú, és megkérdezte, Mester, mit cselekedjem, hogy üdvözüljek? És az Úr ismerte ennek az embernek a szívét. Tudta, hogy ő pénzen mindent meg tudott vásárolni, amire szüksége van. Ennek az embernek kellett volna az Isten országa, nem kételkedett benne, hogy nincs Istennek országa. De amikor az Úr Jézus azt mondta, add el a vagyonod. És amikor az ember mérlegelt, úgy gondolta, hogy szívesen vállalnám a mennyek országát. Jól élek a földön gazdagságban, és megfizetem én, mondjál Jézus valamit, kifizetem az árát, szeretném majd utána az örökké valóságba folytatni. De amikor a tét az volt, hogy az Úr Jézus meg akarja nézni, hogy mi fontosabb ennek az embernek a számára. A földi gazdagság, vagy a mennyei gazdagság? Ismerte a szívét. És milyen szomorú a történet, földi gazdagságot választotta. És elutasította az Isten országát. Most nagyon figyelmesen Lukács egy másik gazdag embert tesz ezután a történet után. Azért, hogy nehogy azt higgye valaki, hogy a gazdag ember nem juthat be az Isten országába, de bejuthat. És így folytatódik a 19. részben. Jézus bement és átment Jerikón, és ott volt egy ember, akit Zákeusnak hívtak. Fővámszedő volt, és gazdag. Igyekezett Jézust látni, de a sokaságtól nem láthatta, mivel hogy tervete szerint kis ember volt. Előre futott és felhágott egy eperfügefára, hogy őt lássa, mert arra volt elmenendő. És mikor arra a helyre jutott, feltekintett Jézus, és látta őt. És mondta néki, Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. És ijedve leszállt, és örömmel fogadta őt. És akkor ezt látták, mindenen zúgolódtak, és ezt mondta, bűnös emberhez ment be szállásra. Zákeus pedig előállván, és azt mondta az Úrnak, Uram, én minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom. És ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Mondta pedig néki Jézus, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahámnak a fia. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett. Nagyon fontos, és én jobban örültem volna, hogy nem lett volna itt a 19. rész. Ezt emberek számozták így, vagy most ez 19 legyen. Ide nem kéne a 19. Ez teljesen egybefüggő. Ez nagyon fontos, hogy lássuk meg a szegény vakoldusnak a megmentését és belépését az Isten országába, és lássuk meg a lehetőségét, egy gazdag ember belépését az Isten országába. És ez a kettő szorosan összefügg. Teljesen mindegy, hogy szegény vagy. Teljesen mindegy, hogy gazdag vagy. Megmentésre van szükséged. Szabadítóra van szükséged. És van lehetőség. Van szabadítás. És milyen érdekes? Ekkor is úton volt Jézus. Ekkor is éppen arra ment Jézus. És mind a két helyen ott van egy ember, aki nyomorúságban van. Teljesen különböző módon van nyomorúságban. Zákeus miért volt nyomorúságban? Hát gondolhatnánk, hogy hát gazdag ember volt, volt pénze. Csak nem gondoljuk komolyan, hogy akinek van pénze és gazdag, az nyomorúságban van. De igen, gondoljuk. Semmit nem old meg a gazdagsága. Megoldja azt, hogy nem kell félni, hogy mit tegyek holnap. Ennyit megold. És talán emberileg ez nem rossz dolog. De ez nem minden. Sőt, ha másik oldalt nézzük, igazán ez semmi. Hát de ha nem hiszük, itt van Zákeus. Volt pénze, gazdag volt. De egy megvetett ember volt. Nem becsületes úton szerezte a gazdagságát, hanem vámot szedett. De úgy szedte a vámot, hogy nem az előírtat szedte, többet szedett. Hogy neki is maradjon, méghozzá nem is kevés. És látni akarta Jézust. És Jézus megint nem a tömeggel foglalkozik, hanem azzal az egy pici kis emberkével, aki ott van fönt az eperfügefán. Hogy vette észre pont őt Jézus? Igen, Jézus észreveszi pont azt az egy embert, aki felismer, hogy nyomorúságban van az élete. A társadalom megvetettje volt. Kinézték maguk közül az emberek. És semmit nem jelentett már számára a pénz. Jézus nem a tömeggel törődik. Jézus az egyes emberrel törődik. És amikor a tömeggel törődik is, mindig a tömegen belül is az egyes emberrel törődik. És észreveszi azt az egy picike kis emberkét. És lehet, hogy egy picike kis ember vagy. Lehet, hogy úgy gondolod, nincs barátod. Úgy gondolod, hogy elhagytak. Nincs barátnőd. Nincs senki, aki igazából szeret. Nincs senki, aki az igazából hozzáfordulhatná. Talán veled senki nem törődik. Törődik veled az Úr Jézus Krisztus. A világ mindenség ura törődik veled. Nézd rád, lát, ismer, találkozhatsz vele. Az Úr Jézus szól néki, Zákeus, gyere ide. Szükségem van az otthonodra. Egy pillanatig nem habozott Zákeus. Egy pillanatig. Nem nézte, hogy jaj, most mit fog szólni ez a tömeg? Mi lesz most, ha én erről a fáról? Hát ők tudják, hogy én ki vagyok. Mi lesz most itt? Nem törődött vele. Jézussal akart találkozni. És hogyha Jézussal akarsz találkozni, itt van. Éppen úton van. Itt van. Ne nézz se jobbra, se balra, hanem ránéz. És találkozhatsz ma ő vele. És leszállt, és örömmel fogadta őt. Örömmel, Zákeus, örömmel fogadja. Az Úr Jézus örömmel fogadja. Micsoda örömteli találkozás ez. Na, ha zúgolódtak, nem számít. Mondják Jézusnak, hogy tudsz ilyen bűnös emberrel társalogni? Nem számíthat Jézusnak. Nem számít, hogy milyen bűnös voltál. Nem számít, milyen bűnöket követtél el. De Zákeus bemutat még egy kis dolgot. Zákeus bemutatja, hogyha ő találkozik az Úr Jézus Krisztussal, és ő elfogadja a szabadítását az Úr Jézus Krisztusnak, amikor látja, hogy az Úr Jézus nem veti meg és megbocsátja az ő bűneit, akkor tudja, hogy nem élhet ugyanúgy, mint eddig. Tudja, hogy nem járhatja ugyanazt az utat, mint eddig. És azt is tudja, hogy azt a gazdagságot, amit hamisan szerzett, azt nem tarthatja meg magának. És az első ígérete az, hogy visszaadja mindenkinek azt, amit elvett. És utána ráadás. És négyszer annyit. Megadok azoknak. Mondhatná valaki, hogy na jó, de hát még mindig marad belőle. Lehet, én nem tudom. De hasonlítsuk össze a gazdag ifjúval. Zákeust a gazdag embert hasonlítsuk össze a gazdag ifjúval. Zákeusnak kellett az Isten országa. Zákeus akarta a szabadítást, és hajlandó volt érte áldozni is. Fizikailag, anyagilag tudta, hogy azt az életet nem élheti tovább, és hogyha egy fityinge nem marad, az se számít. Mert találkozott az Úr Jézus Krisztussal. Ma lett üdvösség ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahámnak a fia. Ezt az Zákeus, ezt a kivetett embert az Úr Jézus besorolja a hívők atyának a családjába. Ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megmentse, aki elveszett. És ha Zákeus meg tudta találni az eperfügefán, a levelek közt, a gajak között, a nagy tömegen keresztül észrevette, észrevesz téged is, ha keresed őt. Engedd, hogy megtaláljon. Lépj be Krisztus országába. Fogadd el. Vagy éppen érted, hullott volna hiába az ő vére. Éppen a te bűnöd miatt halt volna meg feleslegesen az Úr Jézus a Golgotai kereszten. De kár volna, hogy amikor visszajön az Úr Jézus Krisztus, és minden szem meg fogja látni, hogy ő valóban Úr, és mindenki meg fogja látni, hogy neki valóban van egy országa, milyen kár lenne, ha akkor jönnél rá, hogy de kár volt elmulasztani. Az Úr segítsen meg megtenni, meghozni még ma ezt a döntést. Amen.
Rövid gondolatot szeretnék az elhangzott bizonyságtételhez tenni. Ugyanez a történet egy másik evangéliumban is le van írva, a Márk evangéliumában, ahol meg is nevezi ezt a vak embert, a vak Bartimeus, aki könyörgéssel fordul Jézushoz azért, hogy könyörüljön rajta. A 10. fejezetben van, Márk 10-ben a történet, a végén nem szükséges kikeresni. A 49. vers utolsó mondata az, ami különösen megfogott engem, miután ez a vak ember kiáltozott Jézushoz, talán zavarta a körülötte haladókat, csitították, és azt olvasok róla, hogy még jobban kiáltozott. Még inkább nem hagyta, hogy elhallgattassák őt. És amikor az Úr Jézus megállt, a 49. versbe olvasunk erről, azt mondta, hogy hívjátok elő. És akkor oda mentek hozzá. És azt mondták neki, hogy bízzál, kelj föl, hív téged. Azt hiszem, a ma estének ez lehet a központi üzenete. Hallottuk, hogy Isten nem a tömegek istene. Jézus nem a tömegekkel foglalkozott inkább. Jézus a megtört szíveket kereste. Jézus azokat az embereket kereste, akiknek szükségük volt a szabadítóra. Ilyen ember volt ez a vak ember. Így tudta észrevenni a nyomorúságban lévő embert, aki, amikor kiáltozott és megállt fölötte Jézus, egy remény sugár költözött az ő szívébe, és nem törődött utána talán azzal az alamizsnával, amit addig kapott. Nem azt rakosgatta, kuporgatta a zsebébe, hanem ebbe a történetbe azt olvasok, hogy a felső ruháját is ledobta, pedig ez nagy dolog lehetett neki, aki könyör adományokból élt. És azt mondták neki, hogy bízzál, kelj föl, hív tégedet. Olyan jó lenne, hogyha mindenki, aki itt van, felismerné, hogy szüksége van Jézus Krisztusra, a szabadítóra. Olyan jó lenne, hogyha személyes lehetne számodra, nem úgy ebben a nagy terembe szét sugárzott hang, hanem személy szerint neked szól Isten az ő igéje által, Jézus Krisztus által. Bízzál, kelj föl, téged hív. És olyan jó lenne, hogyha ma meghallanánk Jézusnak azt a szavát, eredj el, a te hited megtartott téged. És ennek a vaknak megjött a szemevilága, és utána nem azon sajnálkozott, hogy most már nem lesz talán módja arra, hogy a jó helyeket keresse, ahol koldulni lehet. Nem azzal foglalkozott, hogy hol tudja a továbbiakban az ő mindennapi kenyerét megkeresni. Nem az ő korábbi függőségével törődött, hanem azt olvassuk, hogy és követte Jézust az úton. Vaj, ha így hallanád meg személyesen ma Jézus hívó szavát, téged hív. Vaj, ha megnyitná a te szemeidet, hogy talán nem jó helyen vagy akkor sem, ha imádkozol, akkor sem, ha Bibliát olvasol, akkor sem, ha idődnek vagy energiádnak egy részét nemes célokra, költöd és töltöd. Jézus Krisztus meg akarja nyitni a mi szemeinket, és azt akarja, hogy lássunk a mi szellemi szemeinkkel, és kövessük őt, és szolgáljunk neki. Olyha meghallottuk volna a hívó szót. Amen.
Koldus, amikor az Úr a szemét megnyitotta, azt olvasok, hogy követte őt. De azt jelenti, hogy ment vele tovább az úton. És hol ment az Úr Jézus? Ment Jeruzsálembe. És minek ment az Úr Jézus Jeruzsálembe? Meghalni. Nincs megírva a Szentírásba, de nem tilos gondolkozni ezek felül a dolgok felől. Úgy gondolom, az ember ott volt az Úr Jézus megköbdösésénél, megkorbácsolásánál, megfeszítésénél. Az apostolok szétszaladtak, féltek. Úgy gondolom, hogy ez az ember értette meg leghamarabb az Úr Jézus Krisztusnak a váltság művét. Miért? Mert az ember biztos, hogy úgy gondolkodott, ha Jézus nem jött volna ilyen közel, ha Jézus nem jött volna el a mennyből, ha Jézus nem járkált volna ott a föld porába, ha nem engedte volna, hogy leköpjék, ha nem engedte volna meg, hogy megfeszítsék, ha nem került volna ilyen közelségbe az emberekkel, ő soha nem tudott volna vele találkozni. Egy vak, koldus, a porba soha nem találkozhatott volna vele másképp. Azért itt az embernek fia, hogy megkeresse és megmentse, aki elveszett. Vannak dolgok, amit nem fontos pontosan tudni. Vannak dolgok, amelyeket fontos pontosan tudni. És van egy dolog, amit a legfontosabb tudni. Vajon te meg vagy a mentve? Erre csak két válasz lehetséges. Vagy határozott igen, vagy határozott nem. Közte nincs semmi járható út. Meg vagy a mentve? Akkor vagy megmentve, ha személyesen találkoztál vele, döntöttél mellette, és elfogadtad az ő szeretetét, kegyelmét. Akkor vagy az övé. Akkor döntöttél mellette. Ha ezt nem tetted meg, nem vagy az övé. A megmentés nem automatikus. A megmentés nem lesz minden emberi automatikusan. Csak azé, aki dönt, aki elfogadja őt. És ha van valakit, aki szeretne ma dönteni, vagy döntött éppen csendben a székén, ne menjen el, maradjon vissza, hagyd tudjunk együtt beszélgetni, imádkozni. Isten velünk, viszontlátásra!